1868-ban járunk, Beretvás József csendbiztos szörnyű bűncselekmények után nyomoz. A korábbi években többen is erőszakos halált haltak Csongrádban, a lakosság egy Markoláb nevű félig ember, félig farkas gonosztevőtől retteg, aki áldozatait a közeli lábba csalja. A közbiztonság romló helyzete a Bécsi udvarnak is feltűnik, Beretvás mellé kirendelik az Osztrák-Magyar Birodalmi Zsandárság inspektorát, aki azt feltételezi, hogy a csendbiztos tulajdonképpen monarchia ellenes lázadást szervez, és a gyilkosságokat csupán álcaként használja. Ők ketten hamarosan felbérelt betyárok és mákonyos szekták keresztüzében találják magukat, és rájönnek kénytelenek félretenni az egymással szembeni előítéleteiket, ha eredményre akarnak jutni. Hátborzongató és lebilincselő történet a Markoláb, az írója Boros Botond, vele beszélgetünk most a történet születéséről.
Ami életre hívta a regényt, az leginkább az időszak iránti érdeklődésem. Ugye 1868-ban járunk, az Osztrák-Magyar Monarchia kettős állam formája, ennek az éve az, amikor ez egészen konkrétan kialakul. És talán a történet vagy a korszak legkevésbé érdekes része azok a betyárok, hiszen a betyárokról rendkívül sok romantikus mennemonda kering, mégpedig olyanok, hogy ezek ilyen Robin Hood-szerű figurák voltak, akik segítették a népet. Sokkal inkább izgalmas az, hogy miért talált a betyárság egyfajta ilyen Robin Hood-i szereppé, miközben pontosan tudta a lakosság, hogy mennyire kegyetlen harmiákról van szó. Tehát a lakosságnak a viszonya a betyárokhoz, illetve az egész kábítószer kereskedelem, ami egyébként Magyarországon ténylegesen volt ebben az időszakban, ez hogyan alakult, és hogyan vált egyébként Magyarország pár éven belül ezt követően ópium nagyhatalommá Európában. Ezek azok a dolgok, amik leginkább izgattak, és azt gondoltam, hogy ezt Markolábnak a legendájával keverem, és egy kis faluból indítom a történetet, Kopáncsból, ahol lényegében csendbiztosi hálózat működött, és természetesen mindent a Bach korszak és a 48-es szabadságharc borús emlékezete hat, de alapvetően ez volt az elképzelés, hogy valami olyan regényt rakjak össze, ami egyszerre vegyíti a mondai világot, ugyanakkor valós történelmi alapja is van.
Történelmi regényként emlegeti ezt a könyvet, vagy szerintem helyenként nagyon jó értelemben vett rémregénynek is lehet nevezni, mert hihetetlenül feszült, és nagyon-nagyon érdekes az atmoszféra, amit teremtett.
Igen, ez nehéz, mert a legtöbb könyvesbolt vagy történelmi, vagy horrorregénynek kategorizálta. Én történelmi thrillernek, vagy történelmi kriminek nevezném, ilyen lélektani pszichológiai felütéssel. Már csak azért is, mert a lélektani része az egy nagyon érdekes ívet ad ennek, és azon gondolkoztam, hogy ezt a történetet akár elmesélhetném jelenkorban is, de sokkal izgalmasabb talán az, hogy egy olyan időszakban alakul ez ki, a kiegyezés környékén 1868-ban, amikor nagyon-nagyon keveset tudtunk arról, hogy a falusi ember, meg az egyszerű ember hogy él, és milyen problémái vannak.
A számkivetettség az, hogy egy közösség mi miatt taszít ki magából embereket, főleg nőket, de azért férfiakat is. Ez azt érzem, hogy központi szerepet kapott ebben a könyvben. Beszélne erről, hogy ez a világ, ez mit nem fogadott el, ami miatt emberek teljesen perifériára, vagy akár a haláltorkába kerültek?
Ebben az időszakban el lehet mondani, hogy a közbiztonság teljes egészében romokban ever. Az Osztrák-Magyar Monarchiának az osztrák felügyeleti része az leginkább az ellenállást és a különböző föld alatti szervezkedéseket kutatja, és valójában azok a csendbiztosok, akik a közbiztonságot próbálják karbantartani, azok loholnak a különböző rablások, fosztogatások után. Emiatt falakon belül ez az önbíráskodás és a csoporttagok kirekesztése az egy mindennapi dologgá válik, főleg nőkkel szemben. Nem titok az, hogy aki annak idején megesett, és mindez nem házasságból, vagy ismert párkapcsolatból történt, azzal egy falu közösség nagyon kegyetlenül tudott bánni. Ugye erről szól a történet főszereplőjének a sorsa is, hogy terhes lesz, és kénytelen igazából menekülni, amellett természetesen, hogy egy nagyon, nagyon rossz apalány viszony határozza meg az életét. Az fontos megemlíteni, hogy én utána néztem a magyarországi boszorkánypereknek is, mert rendkívül sok olyan, főleg Szabolcs-Szatmár vármegyékben olyan perrel és helyzetet találkoztam, amikor nőket egyszerűen teljesen indokolatlanul elővettek és kiközösítettek, és ezek a boszorkányperek, amik 1767-ben értek véget, tehát 100 évvel a az én történetem előtt. Ez nagyon meglepő, hogy milyen okokkal vettek elő valakit, száműztek, vagy éppen még utalsó dolgokat csináltak, megígettek. Nem kellett itt feltétlenül mágiában aktívnak lenni, egyszerűen csak az kellett, hogy az illető adott esetben tolvajláson kapták, természetesen nőként, hiszen nagyrészt nőkkel szemben történtek ezek a kirekesztések, vagy éppenséggel valaki meggyanúsította azzal a bábákat, hogy sikerült egy csecsemőt újraéleszteniük a haláltoltával a születés után, ez már egyben a boszorkányság kategóriáját súrolta, és ennek Magyarországon nagyon erős gyökerei vannak, hogy nőket teljesen indokolatlanul, valós alap ismerete nélkül egy csoport kiközösít és elüldöz, vagy még rosszabbat tesz vele. Úgyhogy igen, ez a kirekesztettség az abszolút jelen van, és függetlenül attól, hogy boszorkányperek már nincsenek, ez továbbra is akkoriban a magyar társadalomnak egy jelensége volt.
Érdekes azon elgondolkodni, hogy egy ilyen kis világ végé, mert hogy nagyon elszeparáltnak tűnik ez a kis település, igen, ahol járunk ebben a regényben, egy ilyen kis világ végé faluban, ha eltűnnek gyerekek, ha olyan dolgok történnek, amire nincs magyarázat, akkor gyártanak rá egy magyarázatot. Igen. És az, hogy egy szörnyeteg garázdálkodik a környéken, ez egy a korban nagyon passzoló gondolat. Mint hogyha ennek funkciója lett volna, hogy egy ilyen szörnytől kell félni. Tartást ad a falunak, egy ilyen összefogást akár.
Abszolút. A Markoláv egyébként egy klasszikus gyermekijesztő funkcióval rendelkezett abban az időben, sok más érdekes karakter mellett. Főleg egyébként a jászságból ered ez a hagyomány, hogy a markaláb vagy markoláb az elsősorban farkas, néha kutya alakban megjelenik, és megeszi a holdat, illetve a gyerekeket ágyastúl kiharapja a házból. Ugye ne rosszak, hogy mere vissza a markoláb, de itt a garabonciásról is beszélhetünk, meg a maskarába öltözött emberről, meg a különböző más ilyen ijesztegető figurákról. Tehát ez már annak idején is egy igazából egy mumus, egy legenda volt, ami természetesen józan ember nem hiszel egyből. Ugyanakkor viszont, amit ön is leírt, ha ilyen borzasztó dolgok történnek, és annak idején gondoljunk csak bele, mennyire egyszerű volt egy gyereket elrabolni, vagy simán felrakni egy kocsira és továbbhajtani vele, akkor hajlamos a szerintem a magyar néplélek a babona, illetve az ilyen babonás dolgok irányába keresni a válaszokat. És ez a babonásság, a különböző istenhitek, amelyek nem keresztény istenhitek, hanem természeti bálványok és természeti istenekben való hitet jelentett, az még mindig jelen volt ebben az időszakban. És ennek a vegyítése az, amit én próbáltam megragadni, hogy egy ilyen kis faluban, ahol tényleg senkire nem számíthat az átlagember abban, hogy ha ellopják az ökrét, vagy akár ne adj Isten a gyerekét tüntetik el, akkor valós segítséget kapjon. Milyen indokokkal magyarázza ezt, vagy kit tudhat maga mögött. És hát tudjuk, és látjuk azt, hogy itt a betyárság ugye újra képbe jön, hiszen a betyárok rengeteg ehhez hasonló szörnyűséget csináltak, de valójában sosem a betyárok voltak azok, akiket azzal gyanúsítottak, hogy ilyen rémtetteket követnek el. A betyárok mindig egy ilyen védett szerepben tetszelektek, azért is, mert azt gondolta a lakosság, hogy ezek a fiatal legények, akik gyakran ugye úgy haltak meg, hogy minden foguk megvolt, ezek egyszerűen az ő segítségükre sietnek, és majd a csendőröket és a társadalomnak azt a részét, akik igazából a hatóságot jelentik, azokat majd kiváltják. A legendával én addig játszom, hogy lehet, azt szeretném elérni, hogy az olvasó azt gondolja, hogy ez a történet egy valós mitikus lénynek a története, de hát látjuk, hogy ugye amikor haladunk tovább egyre inkább, egy gyakorlatilag osztott történetsíkon játszódik minden, és az osztott történetsíkban a Markolábnak az előzmény történetét fejtem ki, ami ugye egy fiú és egy anya karaktere vegyesen, illetve a jelen helyzet, itt láthatóvá válik, hogy ez nem egy mitikus valaki, ez a mitikusság, ezt inkább csak a nép aggatja rá. Itt egy családi drámáról van szó, amit ugye meghatározza a száműzöttség, meghatározza a különböző kábítószerek használata, illetve ez a teljes kirekesztettség, amit egyébként én központilag a szeretetészségre húztam ki, tehát itt ugye az igazi szülőgyermek szeretet nincs meg, csupán az egymásra utaltság, a folyamatos bujkálás, a harc a túlérésért, és a különböző szereknek tulajdonított ilyen átélt kanibalizmus is valójában csak egy szeretetészség deviáns megnyilvánulása.
A kávítószer kérdésről azért kell beszélni, mert nagyon meglepő egyáltalán a téma ebben a közegben, hogy van egyfajta hiány, amit csak ez tud pótolni, az, hogy a bódulatban keresik a boldogságot ezek a borzasztóan szegény emberek, vagy akár a gazdagabbak is. Most az, igen, a kérdésem, hogy ennek van valóság alapja?
Valóság alapja a csengetyű gomba használatnak van. Ez egyébként egy rendkívül sok helyen elérhető, ma is megtalálható egyszerű gombafajta, ránézésre általmatlan, de alapvetően mérgező. Használták fájdalomcsillapítást a 19. század végén. Amit tudni kell erről, hogy ez egy ilyen öntudatzavart okozó, szédülést okozó gombafajta, aminek hosszú távú hatása az az, hogy az ember egyszerre érez ellentétes érzelmekkel, tehát egyszerre érezhet boldogságot, félelmet, kaphat dührohamot vagy delíriumot, és az érzékei teljes egészében cserbehagyják. És amire próbáltam is utalni, az az, hogy hihetetlen erőt érez az ember, fizikai erőt, amikor ezt a csengetyű gombát használja. Én személyesen nem próbáltam ki, mert nem éreztem szükségét, de a beszámolások alapján ez egy igazi eufórikus, vagy éppen kétségbeesett állapot jelent. Ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez gyakorlatilag a megfelelő környezeti adottságtól függetlenül, ez egész Magyarországon elérhető, az erdőkben, és az ember egyszerűen olyan, attól függ természetesen, hogy milyen hatással van rá, de az ember először dalol, táncol, egyegülnek a végtagjai, hallucinációsan érezheti, hogy megváltozott tudatállapota van. Valószínűleg a mai nap emberének, akinek a tűrés határa vagy az inger küszöbe magasabban van, már nincs olyan hatása, mint mondjuk egy erősebb alkoholos bódultság, vagy bármilyen más dolog, de megtalálható.
Én azt érzem, hogy nagyon-nagyon kialakult és pontosan megrajzolt figurák vannak itt. Egy olyan rendőr, aki hadviselt, egy jó katona, de mindenféle összeesküvés elmélet is van, ami miatt őt félre akarják állítani, a nyakába varnak valakit, aki vele együtt nyomoz, de közben megfigyeli. Ez viszont azt gondolnám, hogy ez egy nagyon tipikus helyzet lehetett abban a korban.
Igen, a főszereplő Beretvás József, aki egy veterán, egy 48-as veterán, sebesülten kap kegyelmet a háborút követően, és a feleségével, Évával Kopánsra költöznek, és itt egy csendbiztosi szerepkör kap. A csendbiztosi szerepkör az a zsandárság megelőző titulusa. Én egyébként a zsandár, pandúr, csendbiztos, csendőr kifejezéseket szinonimaként használom az egyszerűség kedvéért a könyvben. Valószínűleg történészeknek feláll ettől a hátán a szöl, mert azért ezek különböző történelmi korok voltak, de nagyon közel egymáshoz, tehát voltak olyan időszakok, amikor ezek összekeveredtek, és ő mindennapokat egyre nehezebben viseli el, iszákossá válik, eközben a feleséggel találkozgatni kezd a Juhos Aladár nevű alszolgabíróval, aki valójában reménytelenül szerelmes a Beretvás feleségébe, és az asszony ennek az udvarlásnak ellenáll, és mindemellett, az élethelyzet mellett folyamatosan figyelik Beretvást, mert azt gondolják, hogy ő egy föld alatti ellenállási mozgalomnak az egyik kulcsfigurája, aminek nincsen valóság alapja, amellett, hogy Beretvás József nem ért egyet a jelenlegi berendezkedéssel, de nem akarja megváltani a világot. És hát ugye ez a bakkorszaknak a maradványa, ahol olyan felügyelők, elsősorban osztrák, de cseh, olasz, lengyel felügyelők is megjelentek falvakban és városokban, akikkel korábban a magyar lakosság nem találkozott, akiknek az volt a feladata, hogy kiszagolják az ilyen felkelés gyanús eseteket, és ahogy mondtam is az előbb, a közbiztonsággal egyáltalán nem foglalkoztak, az viszont mindenkit érdekelt, hogyha van egy ilyen gyanús ember, akit adott esetben az udvarban börtönbe lehet vetni. Ez egy valós helyzet, ezt sokszor lehetett látni abban az időben, hogy bizonyos embereket nagyon-nagyon szorosan, gyakorlatilag ilyen ügynöki rendszerben figyeltettek, és egy megfigyelő hálózaton keresztül próbáltak róla információkat megtudni. Természetesen a lakosság és a csendőrök is nagyon erősen megvesztegethetőek voltak, mert azok az összegeket, amiket felajánlottak nekik, azok gyakran ilyen egy havi, két heti munkadíjuk volt, tehát elképzelhető, hogy ugye adtak információt a palutársaikról, vagy lakótársaikról, hogyha erre szükség volt.
Amikor olvastam a könyvét, akár a betyárokkal való rendőri intézkedés kapcsán, akár később, amikor küzdelemre került sor. Azon gondolkodtam, hogy a mai filmekhez és akciójelenetekhez szokott szemünknek milyen érdekes ez az igazi test-test elleni harc. Tényleg életre halálra küzdenek olyan emberek is, akik sose tanultak verekedni.
Igen, hát itt próbáltam filmes eszközökkel, vagy kicsit ilyen forgatókönyves eszközökkel operálni. Én korábban forgatókönyvírással foglalkoztam, nem kimondottan jelentek meg ezzel kapcsolatban írásaim, de ezt tanultam, különböző pályázatokat is nyertem, úgyhogy ez talán innen jön. A Betyár korszaknak ezek az akciódús időszakai, azok általában egyébként arról szóltak, ebben a könyvben van is utalás, hogy gyakorlatilag a csendbiztosok üldözik a betyárokat és a haramját, és nagyon sokszor inkább a hátát látják, meg a tarkóját látják, egyszerűen azért, mert mindig előnyt szerez a betyár. Jobb lovakkal, ugye lopott gyorsabb lovakkal előbb indul el.
Meg a helybeliek szimpátiájával, ugye?
Így van, a helybeliek rejtik őket, téves információt, szándékosan téves információt adnak a csendbiztosnak, szóval ez inkább arról szólt, hogy ezek hosszú monoton lovagolások üldözve egy-egy ilyen szegény legényt, akit aztán a járásnak a határán el kellett engedni, mert ugye a csendbiztosnak a funkciója az egészen a járás határig tartott, és rengeteg olyan kocsma volt, főleg Csongrád megyében, amit szándékosan úgy építettek meg, hogy a járás határa volt egészen konkrétan rakva. Tehát az egyik asztal az még Csongrád család volt, a másik asztal pedig már nem. És egyszerűen ekkor a betyár azt tudta csinálni, hogy átült a másik asztalhoz, és onnantól kezdve már nem lehetett őt elkapni. Erről valós feljegyzések is vannak, és ez nagyon érdekes, hogy ezt a csendbiztosok, illetve a pandulok milyen pontosan be is tartották, tehát nagyon féltek attól, hogy őket elmarasztalják, amiatt, hogy egy másik gyakorlatilag járásban próbáltak önbíráskodni. Úgyhogy természetesen ez egy nagyon-nagyon más világ volt, de az biztos, hogyha egyszer kézitusára vagy ilyen harcra került a sor, akkor ott nem válogatták meg az eszközöket, tehát sem a betyárok, sem a csendbiztosok, akik már ugye hetek vagy hónapokon keresztül üldözték ezeket az embereket, nem tétováztak. Ha egy járáson belül voltak elérhető formában ezek a betyárok, akkor mindent megtettek, hogy ott helyben elkapják őket, vagy adott esetben ott helyben végezzenek velük.
Ugye itt megjelennek a vándorcigányok, megjelenik a természet, mint a túlélés lehetősége, az erdő maga. Számos olyan téma van, amiről még nem beszéltünk, de hosszan lehetne boncolgatni. Én kíváncsi vagyok, hogy mely közegben érezte magát írás közben a legjobban, mert végig az az érzésem, hogy nagy munka volt ez a könyv, és hogy élvezettel írta.
Igen, ezt elsősorban magamnak írtam, tehát bármilyen önzön is hangzik, én nagyon élveztem az írás meg a gyűjtögetés időszakát. Az egész könyv egyébként 3 évig tartott, ebből nagyjából azt lehet mondani, hogy mondjuk 6-7 hónap az írás, a többi pedig a történeten való, vagy a történet struktúráján való gondolkodás, illetve a környezetről, meg az időszakról való gyűjtögetés. Én személy szerint a legélvezetesebbnek egyébként az adott kor társadalmi hangját, vagy ezt a korszellemnek valahogy a szereplők szájába emelését gondoltam a legintenzívebbnek, meg izgalmasabbnak, tehát ha mondjuk van egy csendbiztosom, aki egy elzárt Popáncsi faluban él, akkor hogyan szólal meg ő, tudván, hogy az oldalába fúrodott golyó még esténként mindig sajog, mennyire játszik szerepet az életében az alkoholizmus, mennyire ismeri fel, hogy ő egyébként alkoholista, és ennek véget kell vetnie, mennyire tud egyébként ebből a jelenlegi életformájából így megélni, boldogságot találni, és milyen kiugrási lehetőségei vannak, ez volt számomra a legérdekesebb. Tehát, hogy valahogy próbáltam magam belehelyezni a szereplőknek az élethelyzetébe, és ezt az élethelyzetet próbáltam dialógusokra transformálni, úgyhogy ez hitelesennek hasson. Szerintem ez a legnehezebb része, és ez a legizgalmasabb része a regényírásnak, főleg a történelmi regényről, vagy hát történelmi struktúrában, vagy történelmi korban gondolkodunk, mert rendkívül fontos az, hogy amikor egy karakter megszólal, akkor azt mondja, és úgy mondja, ahogy ez nagy valószínűség szerint annak idején akár el is hangozhatott. Ez volt a legizgalmasabb. A mitikusság és az ilyen krimi vagy bűnügyi részek, ezekhez már kiskorom óta vonzottam, ezek nagyon gyorsan, meg gördülékenyen mentek. Az igazi kihívás, meg az igazi élvezet, hogy végül be tudtam rakni az asztalra, az olykor szellemnek a szereplők szájába adása volt.
Hát és az is döbbenetes, ahogyan mondja most a csendbiztos, hogy amikor rádöbben, hogy milyen ára van annak, ha ő nem változtat ezen a jelenlegi helyzetén, hogy el fog veszni kész, elveszti a feleségét, a munkáját, a hitelességét.
Igen. A Beretvás Józsefnek az utolsó kapaszkodója, aki ugye teljesen az idők során teljesen belezabajodott a eltűnt gyerekek ügyébe, önmagát okolja azért, hogy nem sikerült megtalálni ezeket az eltűnt 6-7 éves gyerekeket. Az utolsó kapaszkodója ebben az gyakorlatilag a felesége, hiszen a felesége mindemellett kiáll mellette, és ezt ő nem ismeri fel egészen a könyv utolsó egyharmadáig, hogy valójában ez nem arról szól, hogy ezt megoldja ezt az ügyet, akkor számára az ég kitisztul, és az élete újra értelmet nyer. Nem, itt alapvetően arról van szó, hogy amellett, hogy ezt az ügyet meg kellene oldania, amellett a felesége az, akinek gyakorlatilag mindent köszönhet. Többek közt azt is, hogy patronázs miatt, mert ugye a feleségének voltak olyan családtagjai, akiknél el tudták érni, hogy Beretvás József, aki egyébként egy közkatona volt, az nyugdíjazásban és csendbiztosi pozícióval részesüljön kopácsban. Tehát ezt a patronázson túl azt is, hogy folyamatosan mellette van, hogy eltűri azt, hogy Beretvás József minden éjjel kilovagol, és sportjázik, és próbál különböző nyomokra leelni, hát ha közelebb jut a gyilkosság elkövetőjéhez. Szóval a feleség az, aki teljes egészében az ő életének értelmét testesíti meg, és ez az, amit ő neki jelenfelelés során fel kell ismernie, hogy ezt teszi kockára azzal, hogyha nem foglalkozik vele, és nem figyel arra, amit Éva mond.
Boros Botonddal beszélgettünk most a Markoláb című regényéről, ami a KUK kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, csatlakozzanak hozzám a Facebookon, vagy hallgassanak könyves interjúkat a SoundCloudon, a Spotifyon, és persze itt a Trend FM archívumában is megtalálják a beszélgetéseimet. További kellemes rádiózást kívánok!